Folytatódik a Hozz egy verset Rímportré magazin, a vendégem továbbra is Vadon János. Ez az a pillanat, amikor nekem az jut eszembe, hogy mennyire kell nekünk nyomot hagynunk, mert egy hadvezér, akikről tudunk, akiket föl is soroltál, ugye róluk szólnak a dalok, meg a híradó. És a többiekről meg nem, akik lehetnek ugyanakkor a hősök. De akikről szólnak a dalok, meg akikről szól a híradó, azoknak mennyire fontos szerinted az, hogy nyomot hagyjanak, és itt nem csak a hadvezérekről beszélünk, hanem akár te rólad is, akiről szólnak a hírek.
De nem feltétlenül. Szerintem kell egyfajta, hát ha engem kérdezel, én igazából nem akartam soha nyomot hagyni. Volt egy olyan időszak, amikor azt gondoltam, hogy de jó lenne nyomot hagyni magam után, csak aztán rájöttem, hogy ezért nem vagyok elég tehetséges. Tehát, hogy nincsen bennem semmiféle olyan igazán jelentőségteljes, vagy igazán olyan jellemvonás, vagy a tehetségnek egy olyan szikra, hogy az élet bármilyen területén, hogy én arra fel tudjak építeni valamit. És azóta én inkább ilyen szemlélődő ember vagyok. Rájöttem, hogy hol a helyem.
De amikor még volt, akkor mi volt benned? Akkor fiatal voltál, csináltátok ugye a Télapó akciócsoportot. Arról az időszakról beszélünk?
Például. Tehát akkor azt hittem, még nyilván csináltam iskolújságot, nyilván én is írogattam ilyen verseket, meg dalszöveget, meg mit tudom. Tehát az ember ezeken a stációkon így átesik, amikor hogyha humán beállítottságú vagy, akkor így előbb-utóbb így te is akarsz verset, mert én is tudok olyat, nem tudsz. Én is tudok olyan dalszöveget, nem tudsz. Tehát, hogy aki meg tud, annak meg gratulálok, köszönöm szépen, és örülök neki, hogy egy levegőt szívhatok, de én nem vagyok ez sajnos. Tehát, hogy volt egy-két jó pillanatom, és akkor így meg tudtam így fogni dolgokat, de én azt gondolom, hogy nem az ilyen a standard magas szintű teljesítményről szól valójában a tehetség. Nem pedig arról, hogy egyszer-egyszer elcsípsz egy pillanatot, hogy van egy ihletett pillanatod, és akkor valamit meg tudsz fogni. És akkor utána meg semmi más. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezt tudod, ez olyan, mint amikor valamit elcsípsz. Az igazi profit, akár a sportban is mondjuk így szerintem az jellemzi, hogy átlagosan magas színvonalat tud hozni, és hogy sokkal többször tudja produkálni azokat a csúcspontokat, amik a kevésbé tehetséges, vagy nem annyira tehetséges, de szorgalmas embereknél mondjuk egyszer-egyszer jönnek elő. Az igazi profi, az mindig hozza ezt. Ő elvárható, tudod. Tehát, hogy így egy csomó olyan sportolónk is van nekünk, akik, mit tudom én, olimpián odaértek, hoztak egy aranyat, most direkt neveket nem akarom mondani, mert ezek csodálatos emberek, de ugyanakkor meg tényleg nem kell nagyon utánásni a dolgoknak, hogy egyszer volt egy arany, tudod, egykor ott a surranó pályán ott elúszott, és akkor összejött az arany, de valahogy utána nem.
Kikapnak a felvertől
és aztán, igen. Hát nem, a tehetségekről beszélek, bocsánat, nem a labdarúgóinkról. És tudod, az amatőrök, meg ezek a futottak még kategóriások, azok meg nem ilyenek, és nem, tehát nem degradálom, csak az emberek tudni kell, hogy előbb vagy utóbb rá kell jönnöd arra, hogy érdemes valamivel foglalkoznod, energiát fetszölnöd bele, vagy sem. És én azt mondom, hogy sokkal jobb, hogyha az ember vesz egy nagy levegőt, hátralép egyet, kicsit magába száll, és elfogadja azt, hogy ő nem annyira tehetséges, mint azok az emberek, akiknek a nyomdokaiba akart lépni, vagy akikre ő egyébként felnéz. És akkor inkább szemlélődjél.
Te akkor, így vagy akkor.
Így van, abszolút így vagyok.
És ez változhat szerinted?
Nem.
Hát te most már erre berendezkedtél, hogy a te életedben igen. Ilyen csúcspont az...
Már nem lesz. Már de, nem. Hát van, de valójában az hát ez a várfoglalók, ami egy olyan típusú műsor, meg egy olyan típusú csúcspont, ami igazából testet öltött, vagy lett belőle, de valójában az régóta bennem volt. Tehát, hogy az igazából, mi kaptunk egy lehetőséget, hogy csináljunk egy olyan műsort, ami a történelemről szól, a várakról szól, meg arról a természeti közegből, ahol ezek a várak vannak, és de ez bennem volt korábban is. Egyszerűen most csak lehetőséget kaptunk arra, hogy az én elképzeléseimet, az én gondolataimat, az én hozzáállásomat ehhez a témához megmutassuk. De ez nem azt jelenti, jelenti, hogy én értek hozzá a legjobban. Ez nem azt jelenti, hogy nálam jobban ezt nem tudná senki csinálni. Én a rádióműsorunk kapcsán is sokszor mondtam már azt, és akkor így általában ezt nem veszik komolyan, mert érted, tehát hogy ugyan már hagyjál már a kódom egy valaki, és akkor azt mondja, és akkor bebizonyítja, hogy jobb nála, és akkor be tud épülni a harmadikként úgy, ahogy, vagy jobban, mint ő, és akkor ő feláll és elmegy. Igen, felállok és elmegyek. Tehát, hogy nekem igazából nem fontosak a saját ambícióim annyira, hogy én ne vegyem észre magam. Sokkal kellemetlenebb az, amikor az ember nem veszi a lapot. Tudod, amikor lejátszanak a színpadról, és nem akarod tudomásul venni, hogy hát azért ő jobb lenne szerintem akkor.
Hát
akkor,
nehéz, akkor nehéz Ádám, észrevenni.
Ádámnak, tehát hogy így figyelj le, nem, ki mondja meg neki, tudod.
Hát ezt akartam, hogy ki fog szólni.
Igen, neki, ki fog igen. szólni neki, hogy most ez most nem őt tapsolják. Tudod. És ez szerintem valószínűleg ez a korral is járt, tehát nekem viszonylag hamar megjött már ez az érzés, tehát nem kellett várnom mostanságig, tehát nem kellett 50 éves embernek lennem ahhoz, hogy rájöjjek, hogy hát gyerekek, már nem lesz belőlem egy, hogy hívják.
De látod, hogy arról van szó, hogy értékteremtés, akkor ezt a városműsort jelölöd meg.
Mert nincs benne kompromisszum. Annak... Vagy nagyon-nagyon kevés kompromisszum van.
Úgy, hogy közben pedig akár egy komoly, mondjuk szemléletformáló lehetőségeid van reggelenként.
Szó, tehát hogy beleférnek.
Bocsáss meg, tehát hogy akkor az például már tele van kompromisszummal ezek szerint.
Egyértelműen. Uh-huh. Egyértelműen. Az egy reggeli rádió műsor, az a feladata alapvetően, hogy egy kicsit így ahogy szokták mondani, közösen szürke hétköznapokra elterelje a figyelmét a hallgatónak, hallgatóinknak. És ha én most reggelenként mindig az én számomra értékes dolgokkal jönnék, ezek a számomra értékes dolgok, ezek, én ezt tökre el tudom fogadni, hogy mások számára nem annyira izgalmasak, nem annyira értékesek. Reggel nem biztos, hogy ezekről a dolgokra akarnak. Ők röhögni akarnak, kicsit ki akarják fújni a gőzt, és közben, hogyha én be tudok egy-két olyan gondolatot, félmondatot, egy-egy olyan duplafenekű poént, vagy gegget tolni, amik ilyen összekacsintósak, meg értik, hogy igazából mit szeretnék vele mondani. Én nagyon szeretem az ilyen típusú gegeket, akkor én nagyon elégedett vagyok, meg nagyon örülök, de együtt nem működik az egész. Tehát, hogy tudod, ez a...
Jó műfaj sajátossága igen. van, tehát nyilván nem, de mik lennének azok, mondtad, hogy számodra fontos dolgok? Azt már említetted, hogy például a történelem, akár a várak, neked a várakhoz eleve volt egy kötődésed már a műsor előtt is.
Igen, egyértelműen. Hát nekem ez egy ilyen sok évtizedes hobbim gyakorlatilag. Aha. Tehát, hogy nagyon régóta járom így mondjuk a Kárpát, a jelenlegi Magyarországon belül található várakat, váramokat, de itt is ez egy nagyon érdekes dolog, hogy például ott vannak azok a gyönyörű verszi várak, amiket Első Edvárd angol király építetett. Ezek nagyon-nagyon szépek ám, és nagyon szépek vannak Ausztriában, és Németországban, és Franciaországban, és Spanyolországban. Nagyon. Csak semmi közöm nincsen hozzájuk. Nincsen, tehát kulturális gyökerek hiányoznak. Aha. Tehát, hogy amikor én egy Érdigérő romhoz oda megyek, és tudom, hogy ott előttem magyarok éltek, haltak, adott esetben azért, hogy ez az ország fennmaradjon, mert ne legyenek illúzióink, azok a várak, vagy azoknak a váraknak, meg ezeknek a toprongyos, rosszul fizetett, alultáplált, sokszor éhező, sokszor a saját véreiket kirabló, mert hogy kénytelenek voltak. Végvári vitézeknek köszönhetjük azt alapvetően, hogy mi még itt vagyunk. Tehát, hogy ne legyenek illúzióink, és Európa is nagyon sokat köszönhet neki. És nekem, amikor ez az érzés bennem van, és oda megyek ezekhez a helyekhez, hiába érnek térdig ezek a romok, és hiába nincsenek 30 méter magas tornyok, várfalak, és nem lobognak a tetejükön hatalmas árpádsávos zászlók, stb. Nekem azok a térdig érő romok sokkal többet jelentenek, mint a világ összes pincétől padlásig épp várai akárhol a világban. Mert ezek a várok, ezek a mi várai.
Te nem vagy egy különösebben spirituális beállítottságú?
A szónak abban az értelmében nem, ahogy most használják ezt a dolgot, de beszélgetünk ugye Musashiról, egy picit ugye erről a japán kardforgató mesterről, tehát hogy ott nagyon sok olyan spirituális gondolat van úgy, hogy közben nem füstölőzöl, nem hogy veted a keresztet, vagy hányod a keresztet, vagy nem forgatsz imamalmokat, tehát hogy nem a tárgyaktól válik valami spirituális. én azt gondolom, hanem alapvetően attól, hogy elhiszed azt, hogy a tárgyakon túl is van valami, illetve hogy a tárgyakból adott esetben, nem csak a tárgyakból, hanem mondjuk adott esetben mindenből, ami körülötted van, áradhat valamilyen negatív vagy pozitív kisugárzás, valamilyen olyan energia, amit vagy jóra vagy rosszra használhatsz. Mindennek van valamilyen üzenete feléd, és hogyha ezt az üzenetet te veszed, meg ezeket a hangokat hallod, akkor te tulajdonképpen egy spirituális ember vagy. Mert csak mindenki valahogy, vagy szeret így felcímkézni a dolgokat. Tudod?
Nem, én pont a te gondolatiságodra vagyok kíváncsi ezekkel a... Én nem akartam kimondani, hogy energiák, csak amikor ott vagy egy helyszínen, egy térdig érő romban, és azt mondod, hogy neked ott attól tényleg összefacsarodik a szíved, mert annyira megérint a történelemnek a súlya, ami ott rád nehezedik, és... Én ezt hívnám annak az energiának, ami ott összesűrűsödik a saját történelmi
ez során. Igen. Akkor tulajdonképpen egy spirituális ember vagyok, hogyha úgy veszük, mert én nagyon komolyan megélem azokat a pillanatokat, nagyon szeretem, amit sokszor elhangzott talán a várfoglalók forgatás alatt mindenképpen, aztán nem tudom, hogy ebből mennyit vágtak be, mert valószínűleg a vágunk már mondjuk tízszer, mert nem akart ugyanezt a gondolatot bevágni tőlem, de én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy én szeretem például megsimogatni a várfalakat, szeretek hozzáérni a falazáshoz, szeretek a habarcshoz hozzáérni, szeretek, és általában a várak esetében is mindig a legalsó rétegek, amik nagyon fontosak számomra, és nem csak azért, mert elérem őket, hanem azért is, mert az az alap, azzal kezdődött minden. És amikor megérintem ezeket a köveket, akkor kicsit olyan, mintha kezet fognék azzal a mesterrel, az ismeretlen mesterrel, aki annak idén letette, és abban a pillanatban azt gondolom, hogy egy kicsit így előhívtam őt a múltból. Mm. Tehát ott van mellettem, és tovább él abban a pillanatban, amit én ott megélek. És ebben nagyon komolyan gondolom, hogy mindenki addig él, amíg az emlékezete él.
Az ember, amikor megkérdezik tőle, az unokák, hogy te mit tettél, akkor azt tudja mondani, hogy igen.
Igen. Én, ahogyha tőlem megkérdezik majd az unokáim, valószínűleg egyébként nem lesznek, hogy mit tettem, akkor majd azt fogom mondani, hogy azt tettem, hogy a nálam fontosabb és tehetségesebb embereknek az emlékét ápoltam. És egy picit segítettem benne, hogy még tovább éljenek. Mert ha az emlékezetük tovább él, akkor ők maguk is tovább élnek. Hát, továbbadtam a fáklyát, maximum ennyi. Illetve hát az én esetemben a családi gyufát.
Miért mondod, hogy nem lesznek unokáid?
Hát, mert más tervei vannak a lányomnak.
Á, értem.
Úgyhogy igen, de amúgy lehet, hogy
ha,
lehet,
hogy majd. Hogy a csodában. Na jó van, adjunk keretes szerkezetet a beszélgetésünknek. Annyit szeretem volna még a végén így a Velszimárdok keletkezésével kapcsolatban egy-két tényt elmondani, hogy ugye azt tanították, vagy hát az van a köztudatban, hogy ugye Ferenc József megérkezik a 48-as szabadságharc után először Magyarországra, és kényszerítik, már ilyet is hallottam, a magyar írókat, költőket, hogy dicsőítsék az ő látogatását. És Arany János ezt dúzogva és teljes lánglélekkel visszautasítja, hogy már pedig ő ezt nem, és cserébe viszont megírja ugye a Velszibárdokat, ami egyértelműen Ferenc József és a Magyarország viszonyát hivatott ilyen díszcsomagolásban, vagy ilyen burokban bemutatni. Na most az a helyzet, hogy ugye 57-ben volt itt Ferenc József, de már harmadszor. Tehát, hogy ő már járt itt párszor. Ez az egyik kis félreértés. Ez nyilván egy nagyobb országjárás volt. Itt párját Sziszit is magával hozta, és ezért ez egy díszesebb, pompásabb ide látogatás volt.
A magyarok királynéje.
Így van. Aminek keretében egyébként Nagykőrösön is megálltak a vonattal, ahol ugye Arany János tanított, és kirendelték a tanári kar, tehát Arany János is kénytelen volt ugye részt venni ezen az ünnepségen. Na most valóban őt kérték fel a dicsőítő vers megírására, egész pontosan Nádaskai Lajos, a Budapesti Hírlapnak a főszerkesztője, busás vagyont ajánlott föl egy ilyenért, és megvan a levelezésük, Arany János tényleg beteg volt, tehát nem duzzogva és lánglélekkel utasította, hiszen tényleg beteg volt, sőt jelezte is, hogy sajnálja, hogy nem tudja megírni, megírni ezt a verset. Még egy slussz poén, hogy egyébként megírták a verset, nem fog eszembe jutni most, hogy ki írta meg, de Petőfinek egy nagyon jó barátja.
Aha.
Akit aztán csúnyán meg is vertek a pilvax mögött, aha, már így idézőjelben, mert Petőfi legjobb barátjaként miért dicsőíti, viszont tényleg kapott
ezt érte. Ezt nem tudom, ennek utána fogok olvasni, ezt megkeresem. Hát nyilván megvan ez a vers. Érdekes lenne.
Igen, lehet, hogy elhozhatom volna. A lényeg az, hogy a pénz az tényleg egy magas összeg volt, és mondom, Arany János még jelezte is, hogy irigyli ezt a sok pénzt attól, aki végül ezt megírta. Tehát, hogy igazából azért ez tompítja ezt a dolgot, másrészt meg valóban 57-ben kezdte akár ezt elírni, amikor itt volt Ferenc József, de 63-ban adta ki, tehát ott azért eltelt egy 6 év nagy válaszcsapással, amit ugye, ahogy az elején beszéltünk is, ráadásul egy kicsit elmismásolt, hogy ezt most ő csinálta, vagy pedig valami kis régi óangol ballada, vagy hogy titulálta.
Igen, hát ez ténylegesen a hitelességnek a kérdése. Én például ezt nagyon fontosnak tartom, tehát hogy nem feltétlenül örülök neki, amikor ezek a tények így kiderülnek, mert nyilván az embernek van egy elképzelése, beleéli magát, nyilván nagyon respektálja, nagyon tiszteli azért a költőt, amit állítólag tett, és hát itt van maga a mű, ami viszont ebben az esetben gyakorlatilag, tehát ha csak a művet nézem, akkor az szerintem, ha annak szánta volna, vagy annak szánta, amit mi erről most gondolunk, akkor ez egy tökéletes mű.
Annak szánta, tehát szerintem ezt nem lehet megkérdőjelezni. De mellé még vannak életrajzi.
Igen, amik egy kicsit így finomítják, igen, az összképet. Vagy.
Na, jó, ennyit szerettem volna még így a végére, hogy nehogy kimaradjon még az összképből hozzátenni. Jani, nagyon szépen köszönöm,
hogy
itt jártál.
Még egy fél mondat tényleg csak, de tényleg csak fél mondat, igen, ezzel kapcsolatban, hogy amit a 19. századi burkolókkal kapcsolatban mondtam, hogy gyakorlatilag vannak dolgok, amik nem változnak semmit. Én azt gondolom, hogy ezeket a kicsit poros, kicsit elcsépelt, kicsit közhelyes műveket mégis érdemes annak ellenére, hogy azt gondoljuk, hogy már mindent tudunk róluk, időről időre elővenni őket, elolvasgatni őket, és mondjuk annak a kornak a fényében, annak a gazdasági, politikai, társadalmi helyzetnek, amiben vagyunk, fényében újra olvasni. Mert én azt gondolom, hogy ezek újra és újra bebizonyítják ezek a művek azt, hogy egyáltalán nem járt felettük el az idő, hogy még mindig vannak benne aktuális gondolatok, és vannak bennük olyan érzések, amikkel lehet és szerintem kell is azonosulni. És szerintem a Velszibárdok is egy ilyen mű.
Egyetértek. Köszönöm, hogy elmondtad. És köszönöm, hogy még egyszer, hogy itt voltál.
Én is nagyon köszönöm.
Ez volt a Hozz egy verset, Rimportré magazin. Köszönöm a kedves nézőknek, hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Minden péntek este 9 és 10 óra között, tehát vágott verzióban a Rádiókafén, 10-től pedig már vágatlanul a YouTube-on és a Spotify-on vagyok követhető. Keressétek Hozz egy verset, keressétek, hogy költöm Ata. Köszönöm még egyszer, sziasztok!